Hetedik fejezet. Akté, Néró korábbi szeretője előtt valamikor Róma legbüszkébb fejei is meghajoltak. De ő akkor sem kívánta közügyekbe avatkozni, és ha olykor kihasználta is a fiatal uralkodóra gyakorolt befolyását, az legfeljebb azért tette, hogy valaki számára kegyelmet eszközöljön ki. Csendes és alázatos volt, és ezzel sokak háláját kiérdemelte, viszont senkit sem tett ellenségévé. Még Oktávia sem tudta őt gyűlölni. Az irigyek semmiképpen sem tekintették veszedelmesnek. Tudták róla, hogy Nérót még mindig szomorú, vágyalmas szerelemmel szereti, amely már nem a reményből, hanem csupán ama pillanatok emlékéből él, amikor Néró még nem csak fiatalabb és szerelmesebb, hanem jobb is volt. Tudták, hogy lelke és gondolatai ezektől az emlékektől nem bírnak elszakadni, de már nem vár semmit, és mivel valóban nem kellett attól tartani, hogy Cézár visszatérhet hozzá, teljesen védtelen teremtést láttak benne, és éppen ezért békében is hagyták. Poppea csak szótlan és annyira ártalmatlan szolgálójának tekintette, hogy nem is kívánta a palotából való eltávolítását. Mivel azonban Cézár valamikor szerette, és minden harag nélkül nyugodtan, sőt mondhatni barátságosan szakított vele, bizonyos mértékig tekintettel is voltak rá. Néró felszabadította, lakást adott neki a palotában külön kubikulummal s a cselédségből egy maroknyi embert is szolgálatára. És mivel annak idején Pallas és Narcissus, noha Claudius szabadosai voltak, nem csak Claudius asztalánál ültek, hanem mint hatalmas miniszterek előkelő helyeket foglaltak el, így hát Aktét is meghívták néha Cézár asztalához. Talán azért is tették ezt, mert szépsége valóságos díszére vált a lakomának. Egyébként Cézár társasága megválogatásában már régóta nem volt semmire tekintettel. Asztalánál a mindenféle rendű és hivatású legkülönbözőbb emberek gyülevésze foglalt helyet. Akadtak közöttük szenátorok is, de főként olyanok, akik hajlandók voltak egyszer, mint az udvari bolondok szerepét is eljátszani. Akadtak gyönyör hajhászó, fényűzésre és tivornyákra vágyó öreg és ifjú patríciusok. Voltak nagy neveket viselő hölgyek, akik azonban nem átallottak estéként kifakult parókát felrakni és sötét utcákban keresni szórakoztató kalandokat. Voltak magasrangú hivatalnokok és papok is, akik azonban a telt kupák mellett szívesen űztek gúnyt saját isteneikből, mellettük pedig mindenfajtájú énekesek, színészek, zenészek, táncosok, táncosnők és költők légiói, közöttük olyanok is, akik, míg verseiket szavalták, arra gondoltak, hány szeszterciuszt kaphatnak Cézár verseinek dicséretéért. Éhen kórász filozófusok, akik mohó tekintettel kísérték a feltállalt ételeket. Voltak híres kocsihajtók, ezermesterek, művészek, varázslók, mesemondók, tréfacsinálók. Végül ostobaságból vagy divatból egy napra kitűnőségekké avatott csavargók. Akadtak közöttük olyanok is, akik hosszú hajukkal takarták el fülüket, mert az rabszolgasságuk jeléül át volt fúrva. Az előkelőbbek egyenesen asztalhoz ültek. A kevésbé előkelőek étkezés közben szórakoztatták a vendégeket, várva a pillanatot, mikor a cselédség megengedi, hogy a maradék ételekre és italokra vessék magukat. Az ilyenfajta vendégeket Tigellinus, Vatinius és Vitellius szolgáltatták, de gyakran a cézári termekhez méltó ruházattal is el kellett őket látniuk. Cézár egyébként szerette az eféle társaságot, mert ilyen emberek között érezte magát a legfesztelenebbül. Az udvar fényűzése megaranyozott mindent, és mindent fénnyel árasztott el. Dicső nemzetségek nagy és apró ivadékai, és a város utcáin összeszedett csőcselék, nagyszerű művészek és a tehetség silány vakarcsai tódultak a palotába, hogy szemüket jól lakassák a már-már minden emberi képzeletet felülmúló pompával, és hogy közel férkőzhessenek a minden kegy, gazdagság és javak adományozójához, akinek egyetlen szeszélye lealázhatta ugyan az embert, de ugyanúgy mérhetetlen magasra is emelhette. Ezen a napon Lügiának is részt kellett vennie egy ilyen lakomán. A félelem, A bizonytalanság és a hirtelen sorsforduló miatt érzett érthető kábulat harcra kelt benne az ellenállás vágyával. Félt Cézártól, félt az emberektől, félt a palottától, melynek lármája megzavarta, félt a lakomáktól, melyeknek gyalázatáról eleget hallott Aulusztól, Pompónia Grécinától és barátaiktól. Fiatal leány létére nem volt egészen felvilágosulatlan, mert amaz időkben a gonosz dolgok tudata korán bejutott a gyermekek fülébe is. Tudta tehát, hogy e palotában végveszély fenyegeti, amelytől Pompónia is óva intette, mikor elváltak egymástól. Mivel azonban ifjú lelkülete volt, melyet még romlottság nem érintett, és mivel a nevelőanyja által beleoltott magasztos tanokat vallotta, megígérte, hogy védekezni fog-e végveszély ellen, megígérte anyjának, önmagának, meg amaz isteni tanítómesternek is, akiben nem csak hitt, de akit drága tanaiért, kínhaláláért és dicsőséges feltámadásáért félig még gyermeki szívével meg is szeretett. Abban is biztos volt, hogy most már sem Aulus, sem Pompónia Grécina sem lesz felelős az ő cselekedeteiért. Azt latolgatta tehát, nem volna jobb ellenállni, és nem menni a lakomára. Egyrészt a félelem és a nyugtalanság erősen remegtette szívét, másrészt azonban feltámadt benne a vágy, hogy bizonyságot tegyen bátorságáról, kitartásáról, meg arról, hogy a kínszenvedés és a halált is hajlandó vállalni. Hiszen az isteni tanítómester így parancsolta. Hiszen ő maga adott erre példát. Hiszen Pompónia elmondta neki, hogy a hittestvérek közül a buzgóbbak egész lelkükkel vágynak az ilyen megpróbáltatás után, és ezért imádkoznak. Míg otthon volt, Aulus székházában, néha őt is elfogta ez a vágy. Látta magát, mint vértanút, kezén és lábán sebekkel, hófehéren, földön túli szépségben, amint éppen olyan fehér angyalok viszik a kék ég felé. Képzelete ilyen látomásokban gyönyörködött. Volt ebben sok gyermekes ábránt, de volt némi hiúság is, amiért Pompónia mindig korholta. Most pedig, mikor a Cézár parancsa elleni ellenszegülés rettenetes büntetéssel járhatott, és az ábránt képekben látott kínszenvedés valósággá válhatott, ez szép látomásokhoz és vágyakhoz hozzájárult valami félelemmel vegyes kíváncsiság is, hogy milyen büntetést kaphat, és milyen kínzásokat találnak ki számára. És félig még gyermeteg lelke így ingadozott a két lehetőség között. De mikor Akté tudomást szerzett erről az ingadozásról, olyan csodálkozva nézett rá, mintha a leány lázas állapotban beszélne így. Szembeszállni a Cézár akaratával? Mindjárt az első pillanattól fogva magára vonni Néró haragját? Ezt legfeljebb csak gyermek teheti meg, aki nem tudja, mit beszél. Íme Lügia saját szavaiból kiderül, hogy ő nem is túsz, hanem egy leány, akiről nemzete megfeledkezett. Nem védi a népjog semmiféle törvénye, de még ha védené is, Cézár elég hatalmas ahhoz, hogy haragja pillanatában összetapossa. Tetszett Cézárnak, hogy őt elhozassa, és attól a pillanattól kezdve ő rendelkezik vele. Ettől kezdve Lügia Cézár akaratától függ, amely fölött nincs semmi a világon. Úgy van, mondta tovább. Én is olvastam a Tarsuszi Pál leveleit. Én is tudom, hogy a föld fölött van az Isten és az ő fia, aki feltámadta halából, de a földön csak Cézár van. Ezt el ne felejtsd, Lügia. Azt is tudom, hogy a te vallásod nem engedi meg, hogy az légy, ami én voltam. És ti éppen úgy, mint a sztoikusok is, akikről Epiktetusz beszélt nekem, ha a gyalázat és a halál között kell választanotok, csak a halált választhatjátok. De vajon tudhatod-e, hogy a halál vár rád, és nem a gyalázat? Avagy nem hallottál Szejánusz leányáról, aki kis leány volt még, amikor Tiberius parancsára halála előtt kénytelen volt a gyalázaton is átesni, csak azért, hogy meg ne sértsék a törvényt, amely tiltja, hogy szűzek halálra ítéltessenek? Lügia, Lügia, ne ingereld Cézárt! Ha elérkezik a döntő pillanat, ha választanod kell a gyalázat és a halál között, akkor tedd, amit igazságot parancsol, de magad ne keresd vesztedet, s hitványokokból ne ingereld ezt a kegyetlen földi istent. Akté nagy szánalommal, sőt felindulva beszélt, és mivel kicsi kora óta rövidlátó volt, bájos arcát közelebb hajtott a Lügiához, mint ha látni akarná, milyen hatást keltenek szavai. Lügia pedig karját gyermeki bizalommal Akté nyaka köré fonva felelte, Nagyon jó vagy, Akté. Az pedig e bizalomtól és dicsérettől megindultan szorította kevlére a leányt, majd kibontakozott karjaiból, s így szólt. Az én boldogságom és örömöm a múlté, de rossz nem vagyok. Azzal gyorsan megindult a szobában fel s alá, és mint egy kétségbe esve mondta ő magának. Nem, ő sem volt rossz. Ő maga is azt hitte akkor, hogy jó és jó akart lenni. Ezt én tudom a legjobban. Ez mind későbben történt, mikor már nem szerettem. Mások tették őt ilyenné, amilyen most. Mások. Meg Poppea. S szeme megtelt könnyel. Lügia kék szeme egy ideig követte őt, majd így szólt. Sajnálod őt, Akté? Sajnálom, felelte a görög leány tompán. És ismét járkálni kezdett, öklét fájdalmasan összeszorította, és arca tanástalanságot árult el. Lügia pedig bátortalanul faggatta tovább. Hát még mindig szereted, Akté? Szeretem. És kis idő múlva hozzátette, senki sem szereti őt, csak én. Csend lett, mely alatt Akté igyekezett visszanyerni az emlékei által megzavart nyugalmát, és mikor arcára ismét visszatért a csendes szomorúság megszokott kifejezése, megint megszólalt. Beszéljünk rólad, Lügia. Eszedbe ne jusson Cézárral ellenkezni. Őrültség volna. Nyugodj meg végre. Jól ismerem ezt a házat, s úgy vélem Cézár részéről semmi sem fenyeget. Ha Néró önmaga számára raboltatott volna el, akkor nem hoztak volna ide a Palatinuszra. Itt Poppea uralkodik, s mióta leánygyermeket szült, Néró még inkább hatalma alatt áll. Nem, Néró megparancsolta ugyan, hogy légy jelen a lakomán, de eddig még nem is látott, nem is érdeklődött felőled, tehát nem törődik veled. Lehet, hogy csak azért ragadott el Augustól és Pomponiától, mert haragszik rájuk. Petronius írt nekem, hogy vegyelek oltalmamba, s mivel, amint tudod, Pomponia is írt, valószínű, hogy ebben megegyeztek egymással. Petronius talán éppessége Pomponia kérésére írt. Ha ez így van, és ha Pomponia kérésére Petronius is pártfogásába vesz, akkor igazán semmi sem fenyeget, és ki tudja, hogy Néró az ő tanácsára nem küld-e vissza Aulészékhoz. Nem tudom, Néró nagyon szereti-e őt, de az bizonyos, hogy ritkán mer más véleményen lenni, mint ő. Akté, felelte Lügia. Petronius nálunk járt, mielőtt elvittek volna, és anyám meg volt győződve róla, hogy Néró az ő rábeszélésére követelt ki engem. Az nagyon rossz volna, jegyezte meg Akté. De rövid gondolkodás után így folytatta. De az is lehet, hogy Petronius csak éppen elszólta magát Néró előtt egy vacsorán, mondván, hogy Auluszéknál látott egy Lügius túszt, a hatalmára félték, egy Néró pedig kikövetelt, mert a kezesek Cézár fennhatósága alá tartoznak. Ő különben sem szereti sem Auluszt, sem Pomponiát. Nem, én nem hiszem, hogyha Petronius el akart volna venni Aulusztól, ehhez a fogáshoz folyamodott volna. Nem tudom, Petronius jobb-e azoknál, akik Cézárt körülveszik, de egészen más. Végül esetleg rajta kívül is találsz valakit, aki szót emelne érted Cézárnál. Aulusziknál nem ismerkedtél meg valakivel, aki közel áll Cézárhoz? Többször láttam ott Vespasianust és Tituszt. Azokat Cézár nem szereti. Meg Szenekát. Ha Szeneka bármit is tanácsol, az elég ahhoz, hogy Néró egészen más cselekedjék. Lügia fehér arcát fokozatosan belepte a pír. Meg Viníciuszt. Őt nem ismerem. Petronius rokonas, nem régen tért vissza Arméniából. Azt hiszed, Néró szereti? Viníciuszt mindenki szereti. És ő kész volna szót emelni, érted? Igen. Akté gyöngéden elmosolyodott, s így szólt. Akkor bizonnyal találkozol vele a lakomán. Ott kell lenned, először is azért, mert kell. Csak egy ilyen gyerek gondolkozhatott másképpen. Aztán meg, ha vissza akarsz kerülni Aulusziékhoz, megkérheted Petronius meg Viníciuszt, járjanak közbe, hogy visszatérhess. Ha itt volnának, ők is azt mondanák neked, amit én, hogy végzetes őrültség volna az ellenszegülést megkísérelni. Lehet, hogy Cézár észre sem venné távol létedet, de ha észrevenné és rájönne, hogy elég vakmerő voltál szembeszállni akaratával, akkor már nem volna mentség számodra. Gyere, Lügia! Hallod ezt a lármát a házban? A nap lemenőben van, s a vendégek csakamar gyülekezni kezdenek. Igazad van, Akté, felelt Lügia. Megfogadom tanácsodat. Hogy ebben az elhatározásban milyen szerepet játszott a vágy, hogy találkozzék Viniciusszal és Petroniusszal, mennyi volt benne a női kíváncsiság, hogy egyszer az életben láthasson egy ilyen lakomát, s a lakomán Cézárt, az udvart, a híres Poppeát és más szépségeket, meg ezt az egész hallatlan pompát, amelyről Rómában csodát meséltek, azt Lügia maga sem tudta. De Akténak minden esetre igaza volt, és ezt a leány nagyon jól érezte. Ott kell lennie a lakomán. Mikor tehát a kényszerűség és a józanész legyőzte a rejtett kísértést, már nem is habozott többé. Ekkor Akté saját unktuáriumába vezette, hogy megkenje és felöltöztesse, s noha Cézár házánál nem volt hiány rabszolganőkben, s Akténak saját szolgálatára is volt elég személyzete, szánta ezt a leányt, mert ártatlansága és szépsége megragadta a szívét. Elhatározta hát, hogy ő maga öltözteti fel. Csakamar ki is derült, hogy a fiatal görög nőben minden szomorúsága mellett is, noha annyit olvasgatta a Tarszuszi Pál leveleit, sok megmaradt a régi hellén lélek tulajdonságaiból, amelynek a testi szépség többet jelent, mint minden más a világon. Mezítelenre vetkőztette Lügiát, és mikor megpillantotta légies, de egyúttal telt idomait, melyeket mintha gyöngyházból és rózsákból alkottak volna, nem bírta elnyomni a csodálat sikolyát, és néhány lépést hátrálva elragadtatással szemlélte ezt az utolérhetetlen tavaszi jelenséget. Lügia, szólalt meg végre, te százszorta szebb vagy, mint Poppea. De Lügia Pomponia szigorú házában nevelkedett, ahol a szerénységet még akkor is megőrizték, amikor a nők egymás között voltak. Most hát úgy állt ott csodálatosan, mint egy gyönyörű álom, harmonikusan, mint egy praxitéleszi szobormű, vagy mint egy dal, de zavartan lesütött szemmel, arcán a szeméren pírjával, két térdét összeszorította, s keblét két kezével takarta el. Végül kezét hirtelen mozdulattal felemelve kirántotta hajából a fürtjeit, összeszorító hajtűt, s fejének egyetlen mozdulatával egy pillanat alatt úgy betakarózott hajával, mint egy palástal. Akté pedig közelebb lépve, s sötét fürtjeit megérintve így szólt. Ó, micsoda hajad van! Nem hintem be aranyporral, mert a csavarulatoknál úgyis aranyszínben játszik. Csak talán itt-ott adok neki valami kis aranyos fényt, de csak csinyán, csinyán, mintha egyetlen sugár érte volna. Gyönyörű ország lehet a Lügiuszok hazája, ahol ilyen leányok teremnek. Én nem emlékszem rá, felelte Lügia. Csak Ursus mesélte, hogy csupa erdő, erdő és erdő. És az erdőben virágok nyílnak, tette hozzá Akté, ujját a verbéna olajjal telt tálba mártva, és megnedvesítve vele Lügia haját. E munka végeztével gyöngéden megkente egész testét arábiai illatos olajokkal, majd ráadta az aranyos színű, újatlan, lágy tunikát, és arra került aztán a hófehér peplum. De mivel előbb még meg kellett fésülni, egyelőre csak a szintézis nevű bőköpenybe burkolta, és egy székre leültetve, kis időre a rabszolganők kezére bízta, hogy ő maga távolból ügyeljen a fésülésre. Két rabszolganő egyszerre húzta fel Lügia lábacskáira a bíborral hímzett fehér sarukat, és keresztbe haladó aranyszalaggal kötötték meg az alabástrom bokákon. Mikor végre a fésülésre elkészültek, ráadták a peplumot, és gyönyörű, lágy redőkbe szedték. Majd Akté nyakába kapcsolta a gyöngyöt, és haja csigáit megérítette az aranyos porral. Aztán parancsot adott, hogy öldöztessék fel, és közben elragadtatva legeltette szemét Lügián. De hamarosan elkészült, és alig jelentek meg az első gyaloghintók a főkapuban. Mindketten beléptek az oldalsó kriptoportikuszba, ahonnan látszott a főkapu, a belső karzat és a numidiai márványoszlop sorra lövezett udvar. Lassanként egyre többen léptek be a kapu magas íve alatt, amely fölött Lüciász pompás kvadrigája, mintha a levegőbe készült volna repülni Apollóval és Dianával. Lügiát meglepte ez a pompás kép, amelyről Aulus szerényháza még fogalmat sem adhatott neki. Éppen naplemente volt, mikor az utolsó sugarak az oszlopsor numídiai márványára hullottak, amely fény lett, mint az arany, és egyszer s, mint rózsaszínben is játszott. Az oszlopok között a danaidák, valamint az istenek, a hősök és mások szobrai mellett az emberek, férfiak és nők tömegei tódultak befelé, maguk is mind meg annyi szobor, mert a testüket takaró tóga, peplum és stóla lágyan omló redői között hunytak ki a letűnő nap utolsó sugarai. Egy óriási Herkules a magasból nézett lefelé erre a tömegre, feje még a fényben úszott, de mellétől lefelé már az oszlop vetette árnyékba merült. Akté megmutogatta Lügiának a szenátorokat, széles szegélyű tógájukban, színes tunikájukban és félholddal díszített sarúikban, a lovagokat, a híres művészeket, meg a római hölgyeket, akik hol római, hol görög módra voltak öltözve, hol meg fantasztikus keleti jelmezeket viseltek. Hajukat toronyba vagy piramisba rakták, vagy pedig, mint az istennők szobrain látni, simán lefésülték, és virágokkal díszítették. Akté számos férfit és nőt nevén is megnevezett, és neveikhez olykor rövid, de rettenetes történeteket is fűzött, melyek Lügiát félelemmel, álmélkodással és csodálkozással töltötték el. Különös világ volt ez számára, szépségét szeme mohón itta, de ellentéteit az ő kislányos értelme nem bírta felfogni. Az égen úszó alkonypírban, ebben a távolba vesző, mozdulatlan oszlopsorban, ezekben a szoborszerű emberekben volt valami nagy nyugalom. Mintha ezek között az egyenes vonalú márványdömbök között csupa gondtalan, békés és boldog félisten élne, pedig hát Akté e palotának és ezeknek az embereknek egyre újabb szörnyű titkait leplezte le. Íme a távolban látszik a Kriptoportikus, oszlopain és padlóján még most is ott vöröslenek a vérfoltok, melyeket Caligula vére freccsentett a fehér márványra, mikor Cassius kére a tőrétől összerogyott, amott gyilkolták meg feleségét, ott pedig gyermekét zúzták szét a köveken. Ott ama szárny alatt, föld alatt tömlőc van, melyben az ifjabb Drúszusz önkezét rágta éjségében. Ott gyilkolták meg az idősebb Drúszuszt, amott vonaglott félemében Gemellius, ott Claudius, amott pedig Germánikus rángatózott görcseiben. Ezek a falak itt mind hallották a haldoklók nyögését és hörgését, és ezekre az emberekre, akik most tógáikban és színes tunikáikban virággal és ékszerekkel díszítve sietnek a lakomára, holnap már talán a halálos ítélet vár. Sok arcon a mosoly talán a szív félelmét, nyugtalanságát és a bizonytalan holnap érzetét takarja. És e látszólag gondtalan, koszorús félistenek szívét talán a láz, az irítség és a kapzsiság marja. Lügia riadt gondolatai nem bírták követni Akté szavait, és míg ez a csodálatos világ egyre nagyobb erővel vonzotta a tekintetét, szíve összeszorult a félelemtől, és lelkében hirtelen kimondhatatlan vágyakozás ébredt a kedves Pomponia Grécina és Aulusék nyugodalmas háza után, ahol a szeretet volt az úr, nem pedig a bűn. Eközben a Vicus Apollonis felől egyre újabb hullámokban érkeztek a vendégek. A kapu mögül zaj és a patronusaikat elkísérő kliensek kiáltozása hallatszott. Az udvaron és az oszlopsorokban nyüzsögtek Cézár rabszolgái, rabszolganői, fiatal legényei és a palota őrségét ellátó pretoriánus katonák. Itt-ott a bronzos vagy fehér arcok közül kifeketén lett egy-egy numida arc, fölötte tollas sisak és fülében hatalmas aranyozott karikák. Hoztak lantokat, citerákat, és a késői ősz ellenére csokorszám mesterségesen kitenyésztett virágokat, arany, ezüst és réz kézilámpákat. A beszélgetés erősödő zaja összevegyült a szökőkút csobogásával, amelynek alkonypírtól rózsaszínű sugarai a magasból lehulva, mint egy szokogva zúzódtak széjjel a márványlapon. Akté már abba hagyta a beszédet, de Lügia még mindig merően nézett, mintha valakit keresne a tömegben. És arcát egyszerre elöntötte a pír. Az oszlopok közül hirtelen kibukkant Petronius és Vinicius, stógáikban fehér istenekhez hasonlóan ékesen, nyugodtan haladtak a nagy triklinium felé. Lügiának, mintha nagy kő esett volna le szívéről, mikor az idegen emberek között meglátta ezt a két ismerős és baráti arcot, és különösen Viniciusét. Most már nem érezte magát annyira elhagyatottnak. Az a végtelen vágyódás, mely az imént kelt szívében Pomponia és az Aulus székháza után, most mintha már nem kínoszta volna annyira. A kísértés, hogy Viníciust láthassa és beszélhessen vele, minden más hangot elnyomott benne. Hiába idézte emlékezetébe Akté szavait, Pomponia intelmeit meg azt a sok rosszat, amit a Cézár házával kapcsolatban hallott, e szavak és intelmek ellenére úgy érezte, hogy ezen a lakomán nem csak jelen kell, de jelen is akar lenni. Egyszerre forró öröm töltötte el arra a gondolatra, hogy nem sokára hallani fogja a kedves, szeretett hangot, amely a szerelemről és az isteni boldogságról beszélt neki, és amely még most is lágy énekként cseng fülében. De egyszerre megijedett tőle az örömtől. Úgy érezte, hogy e pillanatban nem csak azt a tiszta tant árulja el, amelyben felnevelték, hanem Pomponiát is, meg önmagát is. Más dolog a kényszerűségnek engedni, és más örülni ennek a kényszerűségnek. Bűnösnek, méltatlannak és elveszettnek érezte magát. Elfogta a kétségbeesés, és szeretett volna sírni. Ha egyedül lett volna, most térdre hullva, és mellét verve ismételgette volna, mea culpa, mea maxima culpa! Én vétkem, én igen nagy vétkem. Most Akté megfogta kezét, és a belső termeken át a nagy trikliniumba vezette, amelyben a lakomának kellett lefolynia. Neki pedig káprázott a szeme, zúgott a füle a belső megindultságtól, és szívedobogásától elakadt a lélegzete. Mint hogy álmában pillantotta meg az asztalon és falakon lobogó ezernyi lámpát, mint egy álmában hallotta a Cézárt üdvözlő kiáltást, és mint egy ködön át pillantotta meg őt magát. A kiáltás megsüketítette, a fény elvakította, az illatok elkábították, és maradék öntudatát is elvesztve alig ismerte meg Aktét, aki elhelyezte az asztalnál, és maga mellette foglalt helyet. De kis idő múlva egy ismerős, mély hang szólalt meg a másik oldal felől. Üdv neked, földünk legszebb szüze és az ég legszebb csillaga! Üdv neked, isteni Kallina! Lügia kissé felocsúdva körülnézett. Viníciust látta maga mellett. Tóga nem volt rajta, mert a kényelem és a szokás úgy kívánta, hogy a lakomához vessék le a tógát. Testét csak ezüst pálmákkal hímzett, skarlát színű, újatlan tonika fette. Mezítelen karját keleti szokás szerint a könyök fölött felkapcsolt két széles arany karvédő díszítette. Gondosan szőrtelenített alkarja sima volt, de nagyon is izmos, valósággal karthoz és pajzshoz teremtett katonakar. Fejét rózsakoszorú díszítette. Orra fölött összeérő szemöldökével, gyönyörű szemével és barna arcbőrével olyan volt, mintha az ifjúság és erő öltött volna testet benne. Lügia olyan szépnek látta, hogy noha első kábulata már elmúlt, alig bírt felelni. Üdv neked, Markus. Az ifjú pedig folytatta. Boldog a szemem, hogy láthat. Boldog a fülem, hogy hallhatja hangodat, mely kedvesebb nekem, mint a fuvola és citera hangja. Ha választanom kellene, hogy kinyugodjék itt mellettem a lakomán, te-e, isteni Lügia, avagy Vénusz, én téged választanálok. Úgy nézett rá, mintha be akarna telni látásával, és szemével szinte perzselte. Tekintete lelesiklott arcáról a nyakára és mezítelen karjára, gyönyörű idomait becézgette, élvezte, ölelte és felitte, de a megkívánás mellett ott sugárzott benne a boldogság, a szerelem és végtelen elragadtatás is. Tudtam, hogy meglátlak itt Cézár házában, folytatta, és mégis, mikor megpillantottalak, egész lelkemet olyan öröm rázta meg, mintha váratlan szerencse ért volna. Lügia, mikor magához tért, és megérezte, hogy ebben a tömegben, ebben a házban ez az ifjú az egyetlen teremtés, aki közel áll hozzá, beszédbe elegyedett vele, és kikérdezte mindenfelől, amit eddig nem értett, és ami félelemmel töltötte el. Honnan tudta, hogy őt itt találja Cézár házában, és ő, Lügia, miért van itt? Miért vette őt el Cézár Pomponiától? Ő fél itt, s haza akar menni Pomponiához. Meghalna a vágyakozástól és nyugtalanságtól, ha nem remélné, hogy Petronius és ő, Viníciusz, szót emelnek érte Cézárnál. Viníciusz megmagyarázta, ő csak Aulusztól tudta meg, hogy Lügiát elragadták. Hogy miért van itt, azt nem tudja. Cézár senkinek sem számol be rendeleteiről és parancsairól, de azért ne féljen. Ő, Vinícius itt van mellette, és mellette is marad, mert inkább elveszteni a szemevilágát, hogy sem őt ne lássa, inkább elveszteni életét, hogy sem őt elhagyja. Lügia az ő lelke tehát úgy fogja őrizni, mint a tulajdon lelkét. Házában oltárt épít neki, mint istenének, és azon fog áldozni mirhát és álóét, tavasszal pedig kökörcsint és almavirágot. Ha pedig fél Cézár házától, megígéri neki, hogy nem marad itt. És jól lehet, ravaszul beszélt, és néha füllentett is. Hangjából érezni lehetett az őszintességet, mert érzelmei őszinték voltak. Olyan őszinte részét fogta el, és a leány szavai annyira a lelkébe hatoltak, hogy amikor Lügia hálálkodott, és biztosította, hogy Pomponia nagyon megszereti jóságáért, ő pedig egész életében hálás lesz neki, nem bírt uralkodni megindultságán, és úgy érezte, hogy soha meg nem bírná tagadni Lügia kérését. Szíve már olvadozott. Szépsége elkábította érzékeit, kívánta ezt a leányt, de ugyanakkor érezte, hogy nagyon drága is neki, és hogy valóban imádni tudná, mint egy istenséget. Fékezhetetlen szükségét érezte annak is, hogy beszéljen neki szépségéről és arról, mennyire imádja, mivel pedig a lakoma zaja egyre erősödött, Vinícius közelebb húzódott hozzá, és lelkeméjéről fakadó kedves, gyöngét szavakat suttogott neki, melyek zengtek, mint a muzsika, és bódítottak, mint a bor. És el is bódította. Lügia úgy érezte, hogy a körülötte levő sok idegen között Vinícius egyre közelebb áll hozzá, egyre kedvesebb neki, egészen megbízik benne, mert az ifjú szívvel lélekkel ragaszkodik hozzá. Megnyugtatta, megígérte, hogy kiszabadítja Cézár házából, megígérte, hogy nem hagyja el, s hogy szolgálni fogja. Meg aztán, mikor Aulusziknál beszélgettek, Vinícius csak általánosságban szólt neki a szerelemről meg a boldogságról, amit ő, Lügia, nyújthat. Most azonban egyenesen megmondta, hogy szereti, hogy ő a legkedvesebb és legdrágább lény számára. Lügia férfi szájból most hallott először ilyen szavakat, és ahogy hallgatta, érezte, hogy valami, mint egy álomból ébredezik benne, és valami boldogító érzés árasztja el, amelyben a végtelen öröm végtelen nyugtalansággal vegyül. Arca égni kezdett, szíve erősen dobogott, s ajka, mint egy a csodálkozástól kinyílt. Elfogta a félelem, hogy ilyen dolgokat hallgat, de azért a világ minden kincséért sem vesztegetett volna el egyetlen szót sem. Hol lesütötte szemét, hol ismét Viníciusra emelte ragyogó félénk, de egyszer mint kérdő tekintetét, mintha azt akarná mondani, beszélj tovább. A zaj, a zene, a virágok és arab füstölőszerek illata ismét elkábította. Rómában szokás volt a lakomák közben feküdni az asztal mellett, de Lügiának odahaza Pomponia és a kis Aulus között volt a helye, most pedig a fiatal, erős, a szerelemtől izzó Vinícius volt mellette, ő pedig az ifjú felőláradó forróságtól szégyent és gyönyört érzett egyaránt. Valami édes erőtlenség, bágyadság, önfeledtség töltötte el, mintha álom nehezednék rá. Ám Viníciusra is kezdett hatni a leány közelsége. Arca elsápadt, orcimpái kitágultak, mint egy keleti méné. Nyilván az ő szíve is hevesen dobogott skarlátszínű tunikája alatt, mert lélegzete lihegővé vált, és a szavak is akadoztak szájában. Hiszen ő is most először volt ilyen közel Lügiához. Gondolatai összezavarodtak, erejében, mintha tűz patakzott volna, amelyet hiába is igyekezett borral eloltani. Nem is a bor, hanem Lügia gyönyörű arca, mezítelen karja, aranyos tunikája alatt hullámzó szűzi keble és a peplum redői között rejtőző egész alakja részegítette meg egyre jobban. Végül megfogta a kezét csuklója fölött, úgy, mint már egyszer Aulus székházában is, és maga felé vonva őt, remegő ajakkal suttogta fülébe. Szeretlek, én isteni Kallinám. Marcus Eres, kérte Lügia. De az ifjú csak beszélt, és szemét elhomályosította a köd. Isteni Kallinám, szeress te is! De e pillanatban hangzott Akté szava, aki Lügia másik oldalán feküdt. Cézár néz benneteket. Vinícius hirtelen haragra lobbant, mind Cézár, mind Akté ellen, mert e szavak szerte foszlatták a mámor varázsát. E pillanatban még a baráti szót is tolakodónak tartotta volna, és most úgy érezte, Akté szándékosan kívánja megzavarni Lügiával való beszélgetését. Felemelte hát fejét, és Lügia vállán áthajolva a fiatal szabados nőre nézett, és bosszúsan mondta. Elmúlt az az idő, amikor a lakomán Cézár oldalán feküdtél, és azt mondják, a megvakulás fenyeget. Hogyan láthatod hát őt? A lány pedig szomorúan felelte. Mégis látom. Ő is rövidlátó, és smaragdon át néz benneteket. Minden, amit Cézár tett, éberséget keltett még a legszorosabb környezetében is. Vinicius tehát nyugtalankodni kezdett, lecsillapodott, és észrevétlenül Cézár felé pillantott. Lügia a lakoma elején nagy zavarában csak mint egy ködön átlátta, később pedig teljesen lekötötte Vinicius közelsége és a vele való beszélgetés, tehát egyáltalán nem is nézett Cézárra. Most azonban szintén feléje fordította kíváncsi, ijedt tekintetét. Akté igazat szólt. Cézár az asztal fölé hajolt, egyik szemét behúnyta, a másik elé pedig két ujjával odatartotta a csiszolt, kerek smaragdot, amelyet rendszeresen használt, és azon keresztül nézett rájuk. Tekintete egy pillanatra találkozott Lügiájéval, és a leány szíve összeszorult rémületében. Gyermekkorában gyakran tartózkodott Aulusék szicíliai falusi birtokán, és ott mesélt neki egy öreg egyiptomi rabszolganő a hegyi szakadékokban lakó sárkányokról. És most egyszerre úgy érezte, hogy egy ilyen sárkány zöldes szeme néz rá. Megragadta Vinicius kezét, mint a remegő gyermek, és fejében egymást kergették a zűrzavaros érzések. Tehát ez ő, az a rettenetes, az a mindenható. Eddig még sosem látta, és egészen másnak képzelte. Ő egy ijesztő arcot képzelt el, melynek vonásaiban megkövült a gonoszság, és ehelyett egy vastag nyakon nyugvó nagy fejet látott. Igaz, hogy ez is rettenetes volt, de egyszer mint nevetséges is, mert messziről valóságos gyermekfejnek látszott. Ametiszt színű tunikája, amilyent a közönséges halandóknak nem volt szabad viselniük, kékes vízfényt vetett rövid, széles arcára. Sötét haja, az Otó által meghonosított divat szerint, négy sor csigába volt rakva. Szakát nem viselt, mert azt nemrégen Jupiternek szentelte, amiért egész Róma hálálkodott neki, bár titokban azt revesgették, hogy ezt az áldozatot azért hozta, mert, mint családja minden tagjának, neki is vörös szakálla lett volna. De szemöldöke fölői erősen kidomborodott homlokában mégis volt valami olimposzi. Összevont szemöldökeiben látszott a mindenhatóság tudata, de e félisteni homlok alatt egy korhely, léha komédiás majom arca terpeszkedett, tele változó gerjedelmekkel. Fiatalkora ellenére már is elhályosodott, és mégis beteges és rút volt. Lügia ellenségesnek, de mindenek előtt visszataszítónak látta. Kis idő múlva letette a smaragdot, és már nem nézett a leányra. Lügia most láthatta kidüllett kék szemét, melyet az erős fény miatt összehunyorított. Ez a szem fénytelen, üveges volt, mint a halottaké. Cézár pedig Petroniushoz fordulva így szólt. Ez az a túsz, akibe Vinicius szerelmes? Úgy van, felelte Petronius. Melyik nemzetből való? Lügius. És Vinicius szépnek tartja? Adj női peplumot egy olajfa korhadó törzsére, s Vinicius azt is szépnek fogja látni. De tekintetedből, ó, utolérhetetlen műértő, már is kiolvasom róla alkotott véleményedet. Felesleges is kihirdetned. Úgy van, nagyon sovány, csenevész, valódi pipacs, vékony szára, már pedig te, isteni esztéta, a nőben csak a szárat értékeled, és háromszorosan, négyszeresen is igazad van. Az arc egymagában semmit sem jelent. Én sokat tanultam tőled, de ilyen biztos tekintetem még nincsen. És fogadni mernék Tullius Szenekióval a szeretőjébe, hogy noha egy lakomán, ahol mindenki fekszik, nehéz az egész alakra következtetni, de már is megállapítottad magadban, hogy a csípője a kelleténél keskenyebb. A csípője a kelleténél keskenyebb, felelte Néró, szemét összehunyorítva. Petronius ajkán alig észrevehető mosoly suhant át, de Tullius Szenekió, aki e pillanatig Vestiniusszal vitázott, vagy inkább az álmokat fitymálta, amelyben Vestinus hitt, most Petroniushoz fordult, soha nem is sejtette, miről van szó, kijelentette. Tévedsz! Én Cézárral tartok! Helyes, felelte Petronius. Én azt bizonygattam, hogy egy parányi eszed azért mégis van, de Cézár kijelentette, hogy hamisítatlan szamár vagy. Habet! Megkapta! Vágta rá Néró nevetve, süvegujját lefelé fordította, miként a cirkuszban volt szokás, annak jeléül, hogy a gladiátor megsebesült, és meg kell kapnia a kegyelemdöfést. Vestinus pedig abban a hitben, hogy még mindig az álmokról folyik a vita, felkiáltott. Én pedig hiszek az álmokban, s Seneca minap azt mondta, hogy ő is hisz. Legutóbb éjjel azt álmodtam, hogy Vestas szűzzé lettem, jelentette ki Calvia Crispinilla az asztalon áthajolva. Néró tapsolni kezdett, mire a többiek is követték példáját, és egy darabig folyt a hangos taps, mert Crispinilla, a többszörösen elvált asszony, Róma szerte mesébe illő könnyű erkölcseiről volt nevezetes. De ő egy cseppet sem esett zavarba, hanem így folytatta. Hát aztán, azok mind öregek és csúnyák. Csak az egyetlen Rubriának van emberi ábrázata, így meg ketten lettük volna, bár nyáron neki is kibújnak a szeplői. Engedj meg, szűzies Calvia, szólt közbe Petronius, de te csak is álmodban lehetnél ezt a szűz. Hát, ha Cézár parancsolná, akkor elhinném, hogy még a legfurcsább álmok is beteljesedhetnek. Teljesednek is, jelentette ki Vestinus. Én megértem azokat, akik nem hisznek az istenekben, de hogyan nem hihet valaki az álmokban? Hát a jóslatok? Kérdezte Néró. Nekem egyszer azt jósolták, hogy Róma megszűnik létezni, és én leszek az egész kelet uralkodója. Jóslatok és álmok, a kettő összefügg egymással, jegyezte meg Vestinus. Egyszer egy prokonzul, nagy hitetlenkedő, lepecsételt levelet küldött Mopsus szentélyébe egy rabszolgával, de a levelet nem engedte felbontani, így akarván megvizsgálni, vajon az istenség tud-e válaszolni a levélben foglalt kérdésekre. Rabszolga egy éjszaka a szentélyben hált, hogy jó sáma legyen, aztán visszatért urához, és így szólt. Egy ifjúról álmodtam, fényes volt, mint a nap, és csupán egyetlen szót mondott, feketét. A prokonzul ezt halván elsápadt, aztán vendégeihez fordult, kik hozzá hasonló hitetlenkedők voltak, és így szólt. Tudjátok, mi volt a levélben? Itt Vestinus megszakította beszédét, serlegit ajkához emelte, és ivott. Mi? Kérdezte Senecio. A levélben azt kérdeztem, milyen bikát áldozzak, fehérete vagy feketét? Feketét, vagyis halotti áldozatot mutasson be. De az elbeszélés keltette érdeklődést megzavarta Vitellius, aki már ittasra jött el a lakomára, és most hirtelen, minden ok nélkül értelmetlen kacagásban tört ki. Mit nevet ez a fagyú hordó? Kérdezte Néró. A nevetés különbözteti meg az embereket az állatoktól, és ennek nincs egyéb bizonyítéka arra, hogy nem disznó, felelte Petronius. Vitellius most abba hagyta a nevetést, és a mártásoktól és zsírtól fényes ajkával nagyokat csettintve, csodálkozva bámulta a jelenlevőkre, mintha sosem látta volna őket. Majd párdás kezét felemelve rekett hangon szólt. Leesett az ujjamról a pecsétgyűrűm, melyet atyámtól örököltem. Aki cipész volt, tette hozzá Néró. De Vitellius váratlanul ismét elkacagta magát, s Calvia Crispinilla peplumában kezdett kutatni a gyűrű után. Erre Vacinius a megrémült nő kiáltozását utánozta, Nigidia pedig, egy gyermekarcú, de parázna szemű fiatal özvegy, Calvia barátnője, hangosan megjegyezte. Keresi, amit el sem vesztett. És amiből semmi haszna, még ha megtalálná is, fejezte be Lucanus a költő. A lakoma hangulata kezdett emelkedni. A rabszolgák serege egyre újabb fogásokat hordott körül. A hóval töltött s borostyánnyal koszorúzott hatalmas tálakból különféle borral telt kisebb keverőedényeket szedtek ki. Mindnyájan sokat ittak. A mennyezetről minduntalan rózsák hullottak az asztalra és a lakomázókra. Petronius kérlelni kezdte Nérót, hogy mielőtt a vendégek leinnák magukat, tisztelje meg a lakomát énekével. A jelenlevők egész kórusa támogatta e kérést, de Néró szabadkozott. Nem magáról a bátorságról van szó, bár az neki soha sincsen. Az istenek tudják, mibe kerül neki minden egyes szereplés. Nem akarja ő kihúzni magát, mert a művészetért is tenni kell valamit, és különben is, ha Apolló megajándékozta valamicske hanggal, az istenek ajándékát nem méltó dolog elvesztegetni. Megérti, hogy ez neki az állammal szemben is kötelessége. Ma azonban valóban rekedt. Az éjjel ólomsúlyokat rakott a mellére, de azt sem használt. Sőt, arra is gondolt, hogy elutazik Anciumba egy kis tengeri levegőt szívni. De Lucanus a művészet és az emberiség nevében könyörgött. Mindenki tudja, hogy az isteni költő és énekes új himnuszt szerzett Vénusz tiszteletére, amelyhez képest a Lucréciusé nem egyéb egy egyéves farkaskölyök szűkülésénél. Hadd legyen ez a lakoma igazi ünnepé. Egy ilyen jóságos uralkodónak nem szabad ennyire megkínozni alattvalóit. Cézár, ne légy kegyetlen! Ne légy kegyetlen! Ismételték meg a közelebb ülők mindnyájan. Néró széttárt a karját, jelezvén, hogy kénytelen engedni. Erre minden arca hála kifejezését öltötte, és minden tekintet feléje fordult. De Cézár már korábban értesítette Poppeát, hogy énekelni fog. A jelenlevőknek viszont megmagyarázta, hogy Poppea, rosszul érezvén magát, nem jött el a lakomára, mivel azonban semmiféle orvosság nem használ neki annyira, mint az ő éneke, nem akarta megfosztani ettől az alkalomtól. És Poppea csak hamar meg is jelent. Az asszony eddig úgy uralkodott Nérón, mint alattvalóján, de tudta, hogy amint a Cézár énekesi, költői vagy kocsihajtói önérzetéről van szó, veszedelmes volna őt megbántani. Jött hát gyönyörűen, mint egy aranyhajú istennő, s miként Néró, ő is ametiszt színű köntöst viselt, a nyakán a valamikor Mazinisszától zsákmányolt óriás gyöngyökből álló ék, csupa báj volt, és noha már két férjétől elvált, arca is tekintete még mindig olyan, mint egy szűzé. Hangos, isteni Augusta kiáltásokkal üdvözölték. Lügia sosem látott még ilyen szépséget, és nem akart hinni tulajdon személynek, hiszen tudta, hogy Poppea Sabina egyike a világ leggonoszabb asszonyainak. Pomponiától hallotta, hogy ő bírta rá Cézárt, gyilkolja meg anyját és feleségét, ismerte őt Aulus vendégeinek és cselédségének elbeszéléseiből. Hallotta, hogy szobrait a városban éjjel ledöntögették, hallotta feliratokról, amelyeknek szerzőit a legszigorúbb büntetésekkel sújtották, és amelyek mégis minden reggel újra megjelentek a város falain. És íme most, amint a hírhedt Poppeát látta, akit Krisztus követői a gonoszság megtestesítőjének tartottak, úgy érezte, hogy az angyalok vagy a mennyei lelkek lehetnek ilyenek. Egyszerűen nem bírta róla levenni szemét, és ajkáról önkéntelenül felszakadt a kérdés. Ah, Markus, lehetséges ez? Az ifjú pedig a bortól felhevülve, mintha türelmét vesztette volna, hogy szerelmese figyelmét ennyi minden leköti, és elszakítja ő tőle és szavaitól, így felelt. Igen, ő szép, de te százszorta szebb vagy. Te nem ismered önmagadat, mert ha ismernéd, szerelmes volnál magadban, mint Narcissus. Ő szamártejben fürdik, de téged bizonyára Vénusz fürdöztött meg a maga tejében. Te nem ismered magadat, o kell-e mi? Szemem fénye, becézés. Ne nézd őt, fordíts reám tekintetet, o kell-e mi? Érítsd meg ajkaddal-e serlek szélét, hogy én ugyanarra a helyre tapaszthassam számat. És egyre közelebb húzódott, Lügia pedig mindjobban hátrált Akté felé. De e pillanatban csendre intettek mindenkit, mert Cézár felállt. Diodorosz énekes adta át neki a delta alakú lantot, a másik, Terpnosz pedig, akinek kísérnie kellett őt, közelebb lépett Nablium, húros hangszer, nevű hangszerével. Néró deltáját az asztalhoz támasztva, szemét felvetette, és a trikliniumban egy időre csend lett, melyet csak a mennyezetről folyvás lehulló rózsák nesze zavart meg. Aztán a két lant kísérete mellett belevágott az énekbe, jobban mondva dallamosan és ütemesen mondta Vénuszhoz írt himnuszát. Sem a hang, bár egy kicsit fátyolos volt, sem a vers nem volt rossz, úgyhogy szegény Lügia megint lelkiismeret furdalást érzett, mert a himnuszt, bár az a tisztátlan pogány Vénuszt dicsőítette, gyönyörűnek találta. S maga Cézár is homlokán a babérkoszorúval, magasra emelt tekintettel magasztosabbnak látszott, s nem is volt olyan szörnyű, mint a lakoma elején. A lakmározók tapsviharral feleltek. Ó, mennyei hang! Kiáltások hallatszottak mindenütt. Néhány nő elragadtatása elejülő kezét a magasba emelte, és az ének végeztével is úgy maradt, mások könnyes szemüket törölgették. Az egész terem úgy rajzott, mint egy mékas. Popea szűke, fürtös fejecskét meghajtva, Néró kezét ajkához emelte, és sokáig ott tartotta szótlanul. Az ifjú Pitagorasz pedig, egy csodálatosan szép görög ifjú, ugyanaz, akivel később a már félőrült Néró meg is esküdött, és a flamenekkel az összes szertartások szerint meg is áldatta Frigyét, most letérdelt Cézár lába elé. De Néró Petroniuszt leste, mert az ő dicséretére vágyott leginkább, az pedig így szólt. Ami a zenét illeti, Orfeusz most éppen olyan sárga lehet az irítségtől, akár az itt jelenlevő Lucanus. A vers pedig, sajnálom, hogy nem gyengébb, mint amilyen, mert akkor talán találhatnék szavakat dicséretére. Lucanus azonban nem haragudott meg az irítségére történt célzásért, sőt, hálásan nézett Petroniuszra, s rossz kedvet színlelve dörmögte. Átkozott végzett, amely arra ítélt, hogy egy ilyen nagy költő kortársa legyek. Az ember helyet kaphatott volna a nemzet emlékezetében, meg a Parnassuson, így pedig elhomályosul, mint a mécses a nap mellett. A kitűnő emlékező tehetséggel megáldott Petronius részleteket idézett a himnuszból, elmondott egyes sorokat, s kiemelte és boncolgatta a szebb kifejezéseket. Lucanus, mintha a vers szépségeinek hatása alatt elfeledte volna saját irítségét, még megtoldotta Petronius dicsérő szavait. Néró arcáról gyönyör és feneketlen hiúság sugárzott, mely már nem is annyira határos, mint inkább azonos volt az ostobasággal. Ő maga hívta fel figyelmüket azokra a sorokra, amelyeket a legszebbeknek tartott, végül vigasztalta Lucanust mondván, ne veszítse el bátorságát, mert igaz ugyan, hogy mindenki azzá lesz, amivé született, de hát a Jupiternek hozott áldozatok nem zárják ki, hogy az emberek más isteneknek is áldozzanak. Azzal felkelt, hogy elkíséri Poppeát, aki valóban beteg volt, s vissza akart vonulni. Mindazonáltal az ott maradt lakomázóknak meghagyta, hogy térjenek vissza az asztalhoz, mert ő is visszajön. És csak hamar vissza is jött, hogy felfrissüljön a töményezők füstjétől, és gyönyörködjék a további látványosságokban, amelyeket ő maga Petronius vagy Tigellinus készített elő a mai lakomára. Ismét verseket hallgattak, vagy párbeszédeket, amelyekben a furcsaságok helyettesítették a szellemességet. Aztán Párisz, a híres színész eljátszotta Jónak, Inákosz leányának kalandjait. A vendégeknek, különösen pedig Lügiának, ki ilyen látványosságokhoz nem volt szokva, olyan volt mindez, mintha varázslatos csodákat látnának. Párisz értett hozzá, hogy kéz- és testmozdulatokkal fejezzen ki dolgokat, amelyek tánccal látszólag kifejezhetetlenek. Kezei elhomályosították a levegőt azzal, hogy ragyogó, rezgő, mozgékony és kélyes felhőt vertek, mely teljesen körülölelte a gyönyör vonaglásában félájult a remegő, nőnek tetsző alakot. Nem is annyira tánc volt ez, mint kép, egészen világos kép, mely felfedte a szerelem titkait, varázslatos és szemérmetlen, és mikor véget ért és beléptek a koribántok, Kübele papjai, és a szíriai leányokkal citera, fuvola, cimbalom és dobok kísérete mellett elkezdték a bakhuszi táncot, tele vadkúrjantásokkal és még vadabb érzékiséggel. Lügia úgy érezte, hogy mindjárt elégeti az eleven tűz, és hogy a villámnak kellene bevágnia ebbe a házba, vagy a mennyezetnek a lakomászok fejére omlania. De a mennyezet alatt kifeszített aranyhálóból csak rózsák hullottak, a már félig részeg Vinicius pedig így szólt hozzá. Láttalak Aulusszéknál a szökőkút mellett, s megszerettelek. Hajnal volt, te azt hitted, nem lát senki, de én láttalak. És máig is olyannak látlak, noha eltakar a peplum. Vesd le a peplumot, mint Crispinilla. Látod? Istenek és emberek a szerelmet keresik. A szerelmen túl nincs is semmi az életben. Hajtsd fejedet mellemre, és hunyd be a szemed. A leány érezte, hogy ütőerei lázasan lüktetnek két halántékában és csuklójában. Az volt az érzése, hogy egy szakadékban zuhan lefelé, ez a Vinícius pedig, akit azelőtt olyan közelállónak és biztosnak gondolt, ahelyett, hogy menteni, még lefelé húzza. És érezte, hogy neheztel rá. Most már megint félt tőle is, e lakomától is, meg önmagától is. Egy hang, a pomponiáihoz hasonló, még megszólalt a szívében. Lügia, menekülj! De valami azt súgta már késő, mert aki ennyire fellángolt, aki látta mindazt, ami ezen a lakomán történt, akinek a szíve olyan lázasan dobogott, mint az övé, mikor Vinícius szavait hallgatta, és akit olyan remegés fögött el, mint őt, mikor az ifjú feléje közeledett, az már elveszett, és nincs számára semmiféle mentség. Egészen rosszul lett. Néha úgy érezte, hogy elájul, és aztán valami rettenetes dolog fog történni. Tudta, hogy Cézár haragját vívja ki maga ellen, aki elmeri hagyni helyét, míg Cézár asztalt nem bont. De ha nem így lett volna is, ehhez már amúgy sem volt ereje. Pedig a lakoma vége még messze volt. A rabszolgák még egyre újabb fogásokat hoztak, és megtörölgették a kiürült kancsókat, a patkóalakban felállított asztalok előtt pedig két atléta jelent meg, hogy a vendégeket birkózásukkal szórakoztassák. Csak hamar össze is kapaszkodtak. Olajtól fényes, hatalmas testük egyetlen tömeggé olvadt össze, csontjaik ropogtak vaskarjuk ölelésétől, és összeszorított állkapcsaik közül bajós fogcsikorgatás hallatszott. Időnként lábuk gyors, tompa dobbanással keresett támaszt a sáfránnyal behintett padlón, majd ismét mozdulatlanságba meredtek, elcsendesedtek, úgyhogy a nézők szinte kőből faragott szoborcsoportok nézhették őket. A rómaiak élvezettel legeltették szemüket a pattanásig megfeszült hátgerincek, lábikrák és karok játékán. De a mérkőzés nem tartott sokáig, mert Krotont, a mesterbirkózót, se egy gladiátoriskola vezetőjét nem hiába tartották a pirodalom legerősebb emberének. Ellenfele egyre sebesebben lélegzett, majd hörgött, aztán arca elkékült, végül szájából kibudjant a vér, és teste összecsuklott. Tapsvihar fogadta a mérkőzés végét, Kroton pedig, lábát ellenfele hátára téve, hatalmas karját a mellén keresztbe fonta, s diadalmas tekintettel nézett végig a termen. Utánuk állatokat és állathangokat utánzó komédiások, csepürágok és bohócok léptek a terembe, de a vendégek nem nagyon nézték őket, mert a bor már elhomályosította szemüket. A lakoma fokozatosan kórhely, parázna tivornyává fajult. A szíriai leányok, akik előbb a bakhuszi táncokat járták, most elvegyültek a vendégek között. A zene citerák, lantok, arméniai cimbalmok, egyiptomi szisztrumok, trombiták és kürtök zűrzavaros zenebonájává vált. És ha a lakomázók beszélgetni akartak, szitták a zenészeket, és követelték, hogy takarodjanak ki. A levegőt át meg átjárta a virág, meg az illóolajok illata, amelyekkel csinos fiatal fiúk a lakoma egész tartama alatt a vendégek talpát permetezték. Telítette a sáfrány meg az emberi kigőzölgés szaga, s ettől szinte folytóvá vált. A lámpák bágyat fényt terjesztettek, a homlokokon félrecsúsztak a koszorúk, s az arcok megsápadtak. Kiült rájuk a verejték. Vitellius az asztal alá zuhant. Nigidia, félmeztelen revetközve, részeg gyermeki fejét Lucanus mellére hajtotta, aki szintén ittasan lefújta az asszony hajáról az aranyport, és tekintetét végtelen ketteléssel emelte a magasba. Vestinus a részeg ember makacságával ismételte meg immár tizedszer Mopsus válaszát a prokonzul lepecsételt levelére. Az isteneket gúnyoló Tullius pedig csuklástól szaggatott hangon vontatotta mondta, mert ha Xenophanes Sphaeros a kerek, akkor ugye bár az ember az ilyen istent maga előtt hengergetheti akár a hordót. De Domitius Afer, a vén lator és besúgó, annyira felbőszült ettől a beszédtől, hogy nagy felháborodásában egész tunikáját végig göntötte Falernuszi borral. Ő mindig hitt az istenekben. Az emberek azt beszélik, hogy Róma elpusztul, sőt vannak, akik azt mondják, hogy ez a pusztulás már is megindult, és igaz is. De ha ez bekövetkezik, az csak azért lesz, mert az ifjúság hitetlen, már pedig hit nélkül nincsen erény. A régi szigorú erkölcsöket is elhagyták, és senki nem gondol arra, hogy az epikúreuszok nem fogják megvédeni az országot a barbároktól. Hiába. Ami őt illeti, nagyon sajnálja, hogy ilyen időket kellett megérnie, amikor a gyönyörökben kell védelmet keresnie a búsulás ellen, mert különben ez nagyon is hamar végezne vele. Azzal magához ölelt egy szíriai táncosnőt, és fogatlan szájával csókolgatni kezdte annak nyakát és hátát. Mikor ezt Memmius Regulus konzul meglátta, elnevette magát, parkoponyáját, rajta a félrecsapott koszorúval felkapta, s így szólt. Ki mondja, hogy Róma elpusztul? Ostobaság! Én a konzul jobban tudom. Videán konzul lesz. 30 légió. Őrzi a mi Pax Románánkat. Lássák a konzulok. Hivatkozás a konzulok kötelességeire a római birodalom békéjét fenyegető veszély esetén. Erre öklét halántékához emeltes úgy kiabált, hogy az egész teremben meghallják. 30 légió! 30 légió! Britanniától a pártusok határáig! De egyszerre elgondolkozva bökött ujjával homlokára, s felkiáltott. De nem is tudom, nem 32! És már az asztal alá is gurult, ott aztán hamarosan viszott látta a flamingó nyelveket, a pirított rizikét, fagyasztott gombát, mézes sáskát, halat, húsféléket és mindent, amit megevett vagy megivott. De Domitiust nem nyugtatta meg a Pax Románát őrző légiók száma. Nem, nem. Rómának el kell pusztulnia, mert elpusztult az istenekbe vetett hit és a szigorú erkölcs. Rómának el kell pusztulnia, pedig kár, mert az élet mégiscsak szép, Cézár kegyelmes, a bor jó. Ó, benagy kár. S fejét a szíriai bakánsnő lapockái közé dugva sírva fogadt. Mert mit használ az a jövendő élet? Achillesnek igaza volt, hogy jobb a béres legénynek ezen a napfényes világon, hogy sem az uralkodónak az alvilági tájakon. Utalás Achilles szavaira, Homérosz Odüsszei a 11. ének. És még az is kérdés, vannak-e egyáltalán istenek? Noha a hitetlenség romlásba viszi az ifjúságot. Lucanus közben minden aranyport lefújt Nigidia hajáról, az asszony pedig, miután leitta magát, elaludt. Ezután leszedte a borostyánt az előtte álló vázáról, s az alvóasszonyra tekerte. Elműve befejezése után örvendező és kérdő tekintettel nézett végig a jelenlevőkön. Ezután önmagát is feldíszítette a borostyánnal, és a mély meggyőződés hangján ismételgette. Én nem is vagyok ember, hanem faun. Petronius nem volt részeg. Néró viszont, aki eleinte, hogy mennyei hangját kímélje, keveset ivott, a végén egyik serleget a másik után hajtotta fel, és egészen elházott. Sőt, tovább akart énekelni ezúttal görög költeményeit, de elfelejtette, s tévedésből egy anakreoni dalt énekelt. Az éneket Pitagorasz, Diodorosz és Terpnosz kísérték, mivel azonban egyikünek sem ment, abba hagyták. Néró pedig, mint műértő és esztéta, elragadtatva magasztalta Pitagorasz szépségét, és a kezét csókolgatta. Ilyen szép kezet csak valamikor régen látott. Kiét is, és ujját verejtékes homlokához emelve gondolkozott. Kis idő múlva arcán a félelem kifejezése jelent meg. Ha, az anyjáit, Agrippináit! És hirtelen komor látomások vették hatalmukba. Azt mondják, motyogta, hogy foldvilágos éjszakákon a tengeren jár kell Báje és Baula körül. Csak jár kell, mintha keresne valamit. S ha egy csónakhoz ér, belenéz, aztán tovább megy, de a halász, akire ránézett, meghal. Témának nem rossz, jegyezte meg Petronius. Vestinus pedig, nyakát gém módjára kinyújtva, titokzatosan suttogta. Az istenekben nem hiszek, de a szellemekben igen. Jaj! Néró azonban oda sem figyel, csak tovább beszélt. Pedig a Lemures ünnepeit megszenteltem. Lemures a haladtak szellemei. Nem akarom őt látni. Már 5. éve. El kellett őt ítélnem, mert orgyilkos küldött rám, és ha meg nem előztem volna, ma nem hallhattátok volna énekemet. Hála neked, Cézár, e város és az egész világ nevében, kiáltotta Domitius Afer. Bort, és hadd szóljanak az üstdobok! Újra kitört a zaj. Lucanus borostyánba burkoltan túl akarta harsogni a lármát, és hangosan kiáltozta. Nem vagyok ember, hanem faun, és az erdőben lakom. Eko, ó! A végén leitta magát Cézár, a férfiak mind és a nők is. Vinicius is legalább olyan részeg volt, mint a többiek, és ráadásul a gyönyörvágy mellett felébredt benne a civódási vágy is, mint mindig valahányszor túlment a mértéken. Feketés arca még sápadtabb lett, és a nyelve botladozott már, mikor hangosan, sőt parancsoló hangon mondta. Add a szád! Ma vagy holnap mindegy! Elég volt már ebből. Cézár azért vette le Aulusziktól, hogy nekem ajándékozzon, érted? Holnap alkonyatkor elküldök, érted? Megértetted? Cézár nekem ígért, még mielőtt elhozatod volna. Enyém leszel. Add a szád! Nem akarok holnapig várni, gyorsan add a szád! És átölelte, de Akté mindjárt védelmére kelt. Lügia maga is védekezett ereje maradványaival, mert úgy érezte, hogy elpusztul. De hiába erőlködött, hogy mindkét kezével lefejtse magáról az ifjú szőrtelen karjait, hiába rimánkodott panasztól és félelemtől remegő hangon, hogy ne viselkedjék így, és legyen iragalommal iránta. A borgőzös lehellet egyre közelebbről áradt arcába, és az ifjú arca közvetlenül az övé mellé simult. Ez már nem volt a lelkének kedves, régi jó Vinicius, hanem egy részeg, gonosz szatír, aki rémülettel és undorral töltötte el. De ereje egyre fogyott. Hiába hajolt hátra, s fordította el arcát, hogy elkerülje csókjait, az ifjú felállt, két karjába kapta, fejét mellére vonta, s lihegve nyomta száját Lügia elsápadó ajkaira. De e pillanatban valami rettenetes erő olyan könnyedén fejtette le karját a leány nyakáról, mintha a gyermekkarok lettek volna. Őt magát pedig úgy tolta félre, mint egy száraz gajacskát vagy levélkét. Mi történt? Vinicius megdörzsölt a csodálkozó szemét, egy óriást látott maga mellett, az Ursus nevű Lügiuszt, akit Aulus székházánál ismert meg. A Lügius nyugodtan álltott, de olyan furcsán nézett Viniciusra kék szemével, hogy az ifjúnak a vér megfagyott erejében. Aztán karjára vette király kisasszonyát, és egyenletes halk léptekkel hagyta el a trikliniumot. Akté nyomban utánuk ment. Vinicius egy pillanatig megkövülten ült helyén, de aztán felugrott, és az ajtó felé rohant. Lügia! Lügia! De az érzéki vágy, a megdöbbenés, a vaddű, meg a bor elernyesztette lábát. Egyszer-kétszer megtántorodott, majd megragadta egy bakhás nő mezítelen karját, és hunyorogva kérdezgette. Mi történt itt? Az pedig felkapott egy boroskancsót, és mosolygó, ködös szemmel adta át neki. Így áll! Vinicius kiitta, és elvágódott. A vendégek túlnyomó része már az asztal alatt hevert, mások tántorgó léptekkel járkáltak a trikliniumban, megint mások horkolva aludtak az asztal melletti kereveteken, álmukban visszaadva a megivott bor fölöslegét. És a részek konzulokra és szenátorokra, az ittas lovagokra, költőkre és filozófusokra, a részek táncos nőkre és patrícius asszonyokra, erre az egész még mindenható, de már lélektelen, még koszorúval ékesített és nekivadult, de már kimúló világra, a mennyezet alatt kifeszített aranyhálóból hullott, egyre hullott a rózsa. Odakint már hajnalodott.